Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nézőpont intézet vezetője szerint Brüsszelben nem előrehozott választást, hanem előrehozott kormányváltást akarnának Magyarországon. Mráz Ágoston Sámuel azt írja, első látásra csak ravasz taktikai húzásnak tűnik, hogy a Tisza párt elnöke újévi beszédében előrehozott választásokat követelt, mert biztosra vehető, hogy előrehozott választás nem lesz. Magyar Péter azonban a következő 15 hónapban egy új kommunikációs panelt ismételgethet, azt, hogy fél tőle a Fidesz. A nagy bejelentésből azonban ennél több is kiolvasható, jelezte az elemző. Szerinte Magyar Péter érzi, hogy nagyon hosszú még a következő 15 hónap, és könnyen alább hagyhat a baloldali csodaváró érdeklődés iránta, ezért permanens kampányt és 15 hónapos kampányidőszakot hirdetett. Még a Fidesz csak 2026 áprilisában akar vele megütközni, Magyar Péter minden nap keresni fogja a csatározás lehetőségét. Kitért arra is, 6 baloldali intézet állítja, hogy a Tisza párt vezeti a pártversenyt, de a Nézőpont intézet decemberi közvélemény kutatása szerint 10% pont a Fidesz előnye. Új csúcsminisztérium új gazdaságpolitikáért. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium összeolvad, emelte ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, rendkívül kiváló szakemberekkel fog együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért. Eközben a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretnének kialakítani. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 5 évben 3 válsággal szembesültünk, a koronavírus válsággal, a háború okozta energiaválsággal, most pedig a német gazdaság válságával szembesülünk. A családok és a vállalkozások ebben a rendkívül nehéz helyzetben is példásan helytáltak, fűzte hozzá. Nagy Márton közölte, idén esélyünk van a békére. Innen el tudunk rugaszkodni az új 21 pontos gazdasági akcióterv segítségével. Jelezte, hogy 2025-ben 8%-kal növekednek a bérek, az inflációt 3%-on tartják, a gazdaságot pedig felpörgetik. Mindez rendkívül szigorú költségvetési politika mellett. A gyermekes családok számíthatnak a kormányra, a gazdaság erősödésével mindig ők az elsők, akiket segíteni szeretnénk, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert emlékeztetett, január 1-ével a sikeres bérmegállapodásnak köszönhetően a minimálbér 290.800 forintra, míg a garantált bérminimum 348.800 forintra nőtt. Ennek eredményeként számos családtámogatás összege is emelkedett. A gyermekgondozási díj, a nagyszülői gyed, valamint az öregbefogadói díj maximális összege 373.520 forintról 407.120 forintra nőtt, fogalmazott. Zsigó Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a diplomás gyedben részesülők is magasabb összeget kapnak. Így az alapképzésben résztvevők a tavalyi 186.760 forint helyett idén már 203.560 forintra, míg a mesterképzésben tanulók 228.200 forint helyett 244.160 forintra számíthatnak. Kiemelte, hogy a kormány emellett két ütemben, júliusban, majd jövő januárban emelve megduplázza a családi adókedvezményt. Sport. Összekerült az előző 2 szezon bajnoki bronzérmese, a Moson-Magyaróvár és a Debrecen a női kézilabda magyar kupa negyeddöntőjének sorsolásán. A kupa címvédő Ferencváros a Vác otthonában lép pályára, a bajnoki és bajnokok ligája címvédő Győr pedig az Albafehérvárt fogadja. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén a vendégcsapat jut tovább. A hivatalos játéknap január 19-e. A négyes döntőt március első hétvégéjén rendezik. Végül az időjárásról. Általában fátyolfelhős idő várható, de időszakosan meg is vastagszik a felhőzet. A szélcsendes északkeleti tájokon foltokban köd, illetve réteg felhőzet képződhet. Csapadék nem valószínű. A délire forduló szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg helyenként. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően mínusz 8 és mínusz 2 fok között várható, de a folyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma válogatást hallhatnak az elmúlt év riportjaiból. Tiszapüred, Nagykörű, Gyöngyös-Solymos, Károlytáró és Kesznyéten Szamárhát puszta lesznek a helyszínek. Elsőként Tiszapüredre megyünk, Horváth Tibor bőrműves, a népművészet mestere beszél nekünk.
Magyarországon megszűnt a bőrgyártás, annak idején Európa leghíresebb bőrgyárai Magyarországon voltak. És egyszerűen privatizálták, legutoljára, ami tudomásom volt, hogy a Simontornyi bőrgyár, ott is 2000 fölött volt az emberek létszáma, 12 fővel egy kis vállalkozás kettén belül ment tovább a bőrnek a gyártása, és kész, sehol nincs Magyarországon úgymond bőrgyár már, és akkor külföldről szerzik be, vagy egy-két kézművesnek mondjam, egy kisiparos, aki kis családi vállalkozás kettén belül készít bőröket, de kicsibe nem lehet készíteni, mint nagyban, amikor hát Magyarországon voltak a legmodernebb bőrgyárnak a gépei. Azért vették meg, hogy utána elvigyék a gépeinket például.
Hát, a cukorgyárat is, vagy mindent, amit, ugye, amiben pénz van. Na de hát igen, azért igen. Maradt mester.
Igen, igen. És az is a gond, hogy például az igazi mesterek szó szerint talán az én korosztályom, aki tanultam náluk, már mind a örökvadás mezőkön vannak, és a mostani fiatalok nagyon ügyes kézművesek vannak közöttük, csak az a baj, hogy a bőrművesség nagyon sok lábon áll. Tehát azt kéne tudni a vegyészetet, akkor a tímánságot, a pászolművészetet, a nyerges, a szégyártót, és utána jön a népi bőrműves dolog, ez mind egy személybe, és amit látok, igaz, hogy nyilván azért, mert 15 évig tanítottam a ország különböző iskoláiban, meg hogy részt vettem a sok mindenben, ami a bőrrel kapcsolatos, hogy ilyen színes palettát egyikük sem ismer. Tehát, hogyha most tanítani kéne, akkor csak azt a kis szertet, amit igen, ő igen. Azt tudná továbbadni.
Tehát specializálódnak az emberek, igen. Mert ugye meg nem mindenkiből lesz azért a népművészet mestere, és mellette pedig, hát meg is kell élni valamiből.
Így van, a piac diktál, és nyilván most, amit lát is az ember, hogy szednészebb tárgyak készülnek, tényleg így van, de már hajlik át az iparművészet felé a népművészet, mert az jobban el lehet adni.
Hát meg a népművészetnek is élni kell a úgymond a kultúrával, és folyamatosan igen. Fejlődik, igen, mert igen, anélkül igen. Ugye akkor a múzeumokba fogják tenni őket, igen. Nem pedig hordani. De hát itt annyi mindent fel lehet fedezni, Sámán doktor kezdve, ilyakig akkor.
Süveg,
igen.
Azt még egy tanítványommal készült, amikor a Sámán dobból készítettük egy országos kiállításra, meg is nyerte Zoli, és akkor készült volna, és ez egy torzó, majd egyszer neki ajándékon, hogyha megint találkozok vele, de ő már úgy hiszem, hogy gépészmérnök, és már két családja van. Az benne a jó, hogy a visszagondolok, hogy a tanítványaim közül mindenki hasznát vette a bőrűvességnek. Miért? Mert egy kis ilyen mazohista élet, vagy szívvel élekel, vagy sehogy. Tehát egyszerűen, és a munkát is, amit csinál, vagy szívvel élekel csinál, és akkor egy lesz a sok közül, vagy ő lesz az egy.
Egyébként a bőrműves az teljesen magányos a szakma, tehát nem dolgoztak együtt másokkal, tehát a műhelyben egyedül dolgozik, gondolom.
Igen, igen. Csak az, hogyha néha egy tanítvány jön, most is volt itt, ugye, majd a Jocó Szatmár Németiből, ő Most volt itt egy pályázat keretén belül nálam egy fél év időszakban, amit az alapítvány fizet, és akkor őt képeztem tovább. Azért is ezt a választáson közel 15 éve ismerem, és patronáltam, meg mentoráltam a Józsit, hogy ott Erdélyben főleg gyerekekkel foglalkozik, azon kívül, hogy ebből is él meg, és akkor próbáltam úgy összeállítani a tematikát, hogy a mindennapi életben tudja majd használni, meg a gyerek foglalkozásaikon majd, amikor a gyerekekkel foglalkozik.
Azt hiszem, hogy ezzel az ön által kirakott idézettel, amit nem tudom, hogy
főnököm, feleségem.
Főnökétől kapta, azért ezt tessék már elmondani nekem.
Feleségemnek a szlogenje, aki gyönyörű szép verseket is ír, tehát ami itt látható, az a múlt és a jelen egyszerre, és remélem, hogy a jövő lesz belőle.
Ez már jövő, hiszen ön azért jó pár embert tanított már, ugye?
Tanítottam, kezdtem ugye 60-ban Glasalkovics kastélyba, utána Debrecenbe, Békés Csabán, és az ország különböző helyén mezőtúron, egy hetes tábor, Pesten a különböző iskolában bemutatót tartottam. Itt Füreden, a református iskolában, Eszterházi főiskola volt.
Igen.
Ott voltam óraadó két évig, úgyhogy egy pár helyen megfordultam, meg nyilván egy pár diákom úgymond képződött, és amit tulajdonképpen kaptam, és ami profitál belőle, hogy a mai napig úgy rám írnak, hogy mi van mester, hogy vagy, valami nagyon kellemes volt, 7 éve végzett az utolsó csoportom, és akkor felhívnak, hogy mester, meglátogatnánk, megszületett a kislányom, és be akarok mutatni. Na mondom, igen, ez megért egy misét, és akkor kicsikét nem sopánkodtam azon, hogy 39,7 tized év után miért 69.500 forinttal jött egy nyugdíjba. Hát ez kevés, igaz, igen. De emberileg ez jó dolog, igen, igen.
Ugye kismesterségek közül ez egy különleges szakma, hiszen ugye az alapanyag rendkívül drága, mellette pedig ezt már elrontani nem szabad, mert akkor nagyon sokat veszik.
Igen, igen.
De olyan gyönyörűek, hogyha valaki ide bejön, megnézi, hát nem tudom, talán kedve is lehet arra, hogy bőrműves legyen, de bőrműves nem sok van az országban, gondolom.
Tényleg úgy van. Meg hát talán, ami úgy minőségi munkát végez, olyan egy tucat szakmabéli van, csak azt nem tudom majd, hogyha ők megöregszenek, akkor kiveszi át a stafétát, mert az oktatás meg már úgymond megszűnt, az ország egyetlen iskolája, ahol tanítják a népi bőrművességet, az Nádudvar, a volt tanítványom a Benő Tamás, ő oktat. Úgy néz ki most már szerencsére, hogy megmarad az iskola alapítvány, és az állambácsi most megint egy kis pénzzel patronálja, mert másik nyilvánvaló kultúrát másik nem lehet művelni, úgyhogy ez az egy van, de hát könyörgöm, egy országban két évente 8 ember képeznek tovább népi bőrművesnek, és akkor abból lehet, hogy egy baj megmarad.
Hát igen, hát, de hát itt van a befektetés is kell. Nem a bőr, mert mondjuk azt meg tudja venni, akinek van pénze, de a szerszámok. Tehát ezek a szerszámok, ezek nem maguktól teremnek, hanem azért
ez is
örökletes.
Nem, ez is olyan dolog, hogy mindig szoktam mondani, hogy kedvenc mesterem, Lankó Imre bácsi, aki egy pásztorember volt, úgy kigyósan lakott, jártam hozzá 5 évig Imre bácsihoz, és minden egyes szerszámát ön maga saját kezével készítette. Miért? Egy bőrös tudja azt, hogy milyen ár kell. Nem nagy duronás az, ha az ember népi vonalon akar dolgozni, mert szúróár, varróár, egy jó minőségű acélból készült kés, amivel tud faragni, végnyitani, és józan paraszti ész, meg kézügyesség.
Hát azért ahhoz a szakmát is tudni kell,
hogy
milyen szerszámok legyenek. Hát itt, hogyha végignézek, olyanok, akiket a sámfáktól kezdve minden, de nem tudnám a felének se a nevét.
Ezek erekék, családi erekék. Itt például...
Kis buzogánynak tűnik, de...
Na, mi a buzogány? Ja, szoktam mondani, hogy én fejem búbjától a térdemig vagyok székely. Annyit lefelé magyar, mert nagyapa ugye székely volt, azért járok oda, mert azon a vidéken ott született nagyapa, megkerestem a faluját, minden, és a székely ember mit csinál, a furfarag. Na mi jó volt az? Hát Tibike csörgője volt.
Na, én őkkel fogadtam a rágókat, és igen, akkor csörgő. Igen, igen. Hát a buzogányból csörgő.
Igen, igen, igen. Nagyapának az amerikánere.
Az fúró.
Igen, fúró, igen, igen.
Nagyon csináló.
Igen, de mi volt az eredeti? Nagyon segítek egy forintért. mi az a szólásunk, honnét ez, hogy elnyüstöltük.
Elnyüstöltük. Fel kellett rá.
Tehát amikor valami tönkre ment, elnyüstöltük. És az igazi nyüst, megmutatom, hol van, itt van egy közel 100 éves eszváltó, vagy szövőszék.
Szövőszék, igen.
És a szövőszéknek a nyüstje, amivel az egyik sort ráverték a másikra, ott van benne a nyüst, ami nem más, mint hasított nátszál egy sorba betéve. És az igazi nyüst az nátszálból készült, ezeket jött át a fonal, és ebben üti rá egyik sort a másikra. És mikor elnyüstölték, tönkrement.
Akkor került a háziasszonynak
a kezébe. A népi vonalon nem dobtak el semmit, nagymama akkor tette a kis bandást, és ebből lett neki a csináló készülék.
Horváth Tibor népművészet mesterét hallották Tiszafüredről. Folytatásban Tiszafüreden Szűcs Imre néphiparművésszel beszélgetünk az agyagozásról.
Hátorról kell bemenni, azt mondom, hát tessék
arra. Menjen, nyugodtan.
Megy, én vigyázok a kutyára, mert ez hamarabb kivegy. Ahon van, na. Ennyi, mellett, jó, van, egyszer már ki volt ázárva válma. Most nem tudom, mit fedezett fel, arra rögtön arra szalad.
Arra jó, rendben van ez a kis hát ház.
Fel van újítva. 21 bele, átadva.
Milyen ház volt ez, egy kis parasztház? De nem olyan kicsi ez, jaj, itt a kutya.
Kicsi. Nem kicsi, hát egy polgáriasított parasztház, meg egy jegyző úr lakott, de korábban az ősök, azok parasztemberek voltak, ehhez a házhoz két hódporta volt, ezen 1200 négyzetméter lakóingatlan van most, ami ehhez tartozott. Csak ennyit hagytak, ugye a tanácsi rendszerbe elvetik, szétosztották a portákat, és 1000 négyzetméter maradt ehhez a háza, de áll egy egész fel a majdnem a Köves útig, meg arra lefele még nem tudom hány ház, meg még a mögötte való is.
De azt nézem, hogy itt tényleg el lehetnek a táborozók.
Hát itt jól érzik magukat lenni a kölykök.
Mit csinálnak? Agyagoznak?
Valóta? Agyagozás van persze, agyagozás van. A szünetben fociznak, meg a hinta nincs felszerelve, mert attól féltek a jányok, hogy valamelyik leesik, akkor abból baj van. Ez még nem működik az ajtó.
Ja, akkor most
működik már? És annyi be tudta tenni. Mit csináltál neki?
Megolajoztam.
Annyi volt a baja?
Igen.
Jó van.
Akkor bekukkantunk. Van-e valahol ilyen környéken?
A környéken biztos, hogy nincs. De ilyen ház sincs, mert ez egy eredeti. Látja, el volt rejtve ebbe a nagy, aránylag nagynak tűnő házba. Ez volt az ős anya, ez volt a főház. A tiszta szoba, a pitar és a lakószoba. Ennyiből állt egy parasztembernek a háza. Itt még megvan a szabadkémény, ez üzemképes lenne, hogyha fűtenénk benne, de hát már most erre nem lesz szükség, mert gázfűtés van, de ezt megtaláltuk, ezt az eredeti tüzelőnyílások, azok, amiket itt látnak, az mind onnan fűtötték a szobákat, jobbra-balra. És itt főztek a pitarba, ez volt a füstös konyha, ahol most állunk.
Majd bejön az ember, csak csodálkozik, hogy ennyi sok és szép kerámiát azért ritkán lát az ember, csak múzeumokba.
Hát ez is múzeum, csak nem múzeumnak nevezzük, hanem gyűjteményes háznak, igen. Hogy milyen, kiben mit sejtett ez a szó, hogy gyűjteményes ház?
Hát ugye a múzeumnak meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. És be is lehet menni.
Persze, jobbra, balra, igen, körbe lehet járni.
Jó tégla, az a szokás volt, nem...
Ez földes volt eredetileg nyilván, de most már nem akartunk már földet, hanem ezt a padlás téglának mondják, mit pádumentum téglának nevezik. Ezt gyűjtöttem össze annó még... A ház meg se volt, de már gyűjtöttem ezeket a téglákat.
Hát előbb meg volt a fejbe.
Akkor. Régi ház, bontás, akkor került, gyűjtöttem össze, és akkor abban van kirakva a pitor.
Ja, a munka közben, ugye?
Igen, a háza, vagy a műhelyjavatóra kaptam a vendégektől.
Megnézzük akkor, tessék, hogy milyen hol van az a tízes mázos edény. Ott is egy szép kis munka. Mivel kezdett? Milyen dolgokat? Tálakkal, tányérokkal? 60 évvel ezelőtt.
60 évvel ezelőtt, hát még akkor kezdtem el tanulni, ugye, mert 10 évig dolgoztam a mesteremnél, még abban benne volt a 2 év tanuló, utána meg 8 évig segéd voltam. És akkor, mikor elváltunk tőle, akkor rengeteg tányérféleséget csináltunk, mert tizapiradiek, azok tálas edényesek voltak. Manapság már nem kell annyi belőle, gondolom megvan mindenkinek a dekorációja a házához, ami szükséges. Most főleg a használati tárgyakat csináljuk, a étkészletek, kávés, tejás, boros, pálinkás.
Hú, itt most már csak a húsleves hiányzik.
Ugye? Hát meg van terítve az asztal, lehet hozni a kaját.
Azt hiszem, hogy másképp esik belőle, mint egy sima fehérből.
Hát... Én tudok olyat, hogy mióta van neki cseréptálja, azóta az az ő tálja, és ő abból eszik mindent. Mert ez az egy porciós tál, ebben lehet sűrűt is enni, meg hígat is.
Szóval ugye nem csak a szájnak, az ízlelő bimbóknak kell adni, hanem a szemnek is.
Így van.
Azért el az a szemmel együtt működik. De vannak hatalmas nagy edények is itt, hát... Káposztás fazékat volna, vagy mi? Nem tudom.
Hát az Bödönnek nevezzük. Igen, már nem főzőedény. Hát természet, az más az alapanyaga, úgyhogy még nem csinálunk kimondottan főzőedényeket. Ha csinálunk is, akkor meg nem sárga agyagból csináljuk, hanem tűzálló agyagból.
Egy sorozat miskakancsó, ugye?
Igen, hát az a Fürednek a híresség a miskakancsó. Mert a legszebbek Tiszafüred mezőcsát, itt készültek a legszebb miskák, és arra van igény, igen, a miskákra. Mint látja, itt van a 10 a soron, és ez sincs egy miskét egyforma, az biztos, de mind, mind hiteles és hű.
És tulajdonképpen hatalmas nagy váza, és ez, hát, ezek már dísztárgyak, ugye?
Ez a dísz kategóriába tartozik, a díszedény kategóriába.
Óriási szép.
De funkciója mindnek van, persze, úgyhogy használati tárgy.
És lehetne.
Lehetne.
És a fején ez a tányér, ez kinek az ötlete volt, hogy ilyen legyen ez?
Hát az kívánságra készítettem, az egyébként egy kántor figurának a hasonmása, mert volt az illetőnek egy nagy miskája, és nem volt asszony hozzá, párja nem volt, és megkért, hogy csináljak már a miskájának egy feleséget, és ez annak a testvére.
Ja, együtt van a kettő, most látom.
Hát... Nem az a férjennek, mert akkor nem ott lenne a feje. A ő miskájához van ez méretezve, mert 60 centi volt a miskája, és ahhoz méreteztem ezt a asszonyt.
Hát az a miska egy kicsit kisebb miska.
Az kisebb, ami mellette van.
Szűcs Imre fazekas népi iparművészt hallották. Következő helyszín nagy körül lesz, ahol Balogh Péterrel beszélgetünk, most is, mint mindig, a vízről, a Tiszáról.
Egerből Tiszához jövet, hogy na hát látszik a túl sok víz az országon, ami esetleg a hangulatban megvan, hogy na hát most volt túl sok víz, és ugye hát nem látszik, mert hogy nincs túl sok víz. Tehát, hogy csapadékban legalábbis itt a Tisza mentén 26,5 mm-t mért a hivatalos mérő.
Itt a Közép-Tisza mentén.
Közép-Tiszán vagyunk, Szolnok megye, és a Gátőráznak a mércéje 26,5 mm-t, ami ugye, hát ha évre kivetítjük a két hónapot, akkor az 170 mm körülbelül, ami az átlagos 500-hoz képest kevés, a nyári párolgáshoz képest, ami ugye 800 mm kereken, vagy durván, és hát tényleg durván, mert durva, ahhoz képest meg az ugye ötöde mennyiség, tehát kevés a víz. Na most mindig is kevés, ezt ugye hangsúlyozni kell, hogy aszály hajlam van ebbe a Kárpát-medencei működésbe az Alföld szempontjából, de az aszály hajlamból aszályt azt csinál, hogyha azt a vizet, amikor van, azt levezetjük. Tehát téli fél évnek a relatív víztöbleteit, ami árvíz és belvízként jelenik meg, azt levezetjük, akkor csinálunk aszályt. Tehát emberi nem hogy tevékenység, hanem koncepciózus munka kell ahhoz, hogy itt ez a fajta sivatagosodás, amit ugye tapasztalunk, ez vagy szárazodás, illetve vízvagyonvesztés megvalósuljon. Itt jegyzem meg zárójelbe az adatot, hogy igen, is 2-5 centiméternyi víz szint süllyedés detektál a tudomány a talajvizek tekintetében, ami egész Alföldre vetítve több, mint egy balatonnyi, tehát 1-2 balatonnyi víz évente, ami az, ha tetszik, az állami, hát mondjuk jó, tehát az országnak a vagyonából évente elfogy, és most már 100 éve. Tehát ilyen, ami most már kezd a felszínen is úgymond látszani, vagy hát akinek van szeme, az látja, de úgy látszik, hogy azért a közvélemény, meg a szakmai közvélemény se nem látja, mert a másik, amit kérdezhettem volna, hogy mit szólsz ahhoz, hogy na kieresztettek a Közép-Tiszán is, hát az árhullám apadó ágából ugye 100 000 köbmétert, és hogy ez micsoda jó dolog, és ezt ugye jó lenne átlátni, hogy akkor ez most ez mennyit ér. Tehát mennyiségbe és minőségbe a kieresztés maga mennyit ér, meg hogyan, tehát hogyan értékeljük, és hogyan ennek mentén is akár hogyan lehetne csinálni.
Nem véletlenül vagyok itt, azért olvasgatok néha-néha megjelenő cikkeidet, illetve hozzászólásaidat, és leendő is volt előadásaidból is. A lényeget én már úgy kiszűrtem valamennyire, nem a szűrőkön, a vízszűrőkön, hanem azt, hogy itt egészen biztos, hogy valami annak ellenére, hogy dicsérjük magunkat, nem működik úgy, ahogy kellene. Ugye a rendszerelméleted az bevált, azt tudod, hogy ebben a fajta rendszerben ez nem fog működni, csak akkor, hogyha visszatér a tudomány is, a vizesek is, meg mindenki, ahhoz, ami észszerű. Észszerű az, hogy a víz kincs. És ezt a kincset, hogy kiengedünk 105 000 köbmétert, tehát az elegendő a hát nullával egyenértékű szinte ebben a hatalmas párolgásban és minden másban, amit kellene. Talán 2 éve, 1.5 éve sétálgattunk itt veled, és megmutogattad nekem a fokokat, hogy igen, ez lenne egy kis megoldás, de nem a végleges, hanem az, hogy itt tartjuk a vizet. Na most akkor mi a következő fázisod, hogy mondani fogod a következő előadásodon vagy felkérésen, hogy mit kellene úgy tenni, amit meg lehet, mert ugye egyből nem lehet neki szaladni, mint Bolond Bóni az anyjának, hanem csak annyit, hogy elkezdeni, mert itt a kezdetek előtt kell, hogy legyünk, mert hogyha már elkezdtük volna, akkor már lenne hatás, és akkor nem veregetnék a mellőnket. Nem így van ez?
Hát igen, összetett kérdés.
Sok, igen, de az egész összetett.
Igen, hát kezdjük el azt mondjuk a számokkal, hogy a 100 000 köbméter mit ér. Ugye 1-2 milliárdnyi hiányzik csak az igazgatóság területén, a párolgási, igen, tehát ez egy elvi szám, de a párolgási, hogy mondjam, keresletből, tehát egész egyszerűen a napsugárzás megérkező energiájából, ami nem tudom, 800 megazsúl per négyzetméter, abból kifolyólag ki lehet számolni, hogy ugye van a vegetációs időszakban hát 3-400 átlagosan milliméter hiány. Ezt, hogyha kivetítjük a köti vízig, tehát a Közép-Tiszai vízügyi igazgatóság területére, mondjuk 5000 négyzetkilométer, akkor az másfél milliárd köbméter víz. Hogyha az egész Alföldre kivetítjük, akkor ugye még sokkal több. Tehát őrült mennyiségű, csak hozzá legviszonyításképp mondom, hogy a Balaton ugye 2 milliárd köbméter víz, ezt szoktuk mondani, hogy balatonnyi mennyiség. Egy árvízi eseménynél van ez a nagyságrend körülbelül, ami levonul. Egyébként, és itt ezeket kell látni, hogy most a nyáron, a elmúlt 3 hónapot, és ez külön nyáron, tehát a télen az elmúlt 3 hónapot.
Majdnem nyár. Ez,
igen, már itt március eleje van, annyira süt a nap, hogy már ugye nyarat beszélünk, de hát a tél végén vagyunk, és olyan tél végén, amikor is hát november-decemberben volt csapadék, január-februárban nem volt, de december óta kim van a gátlábainál a víz, tehát gyakorlatilag 3 hónapig a gátlábainál, tehát kieresztető potenciállal, tehát a táj fölött volt a vízmagasság, kieresztető potenciállal 1000-1500 köbméter per szekundumokkal, vízhozamokkal, ami nyáron 50-100. Tehát egy 10-20-szoros mennyiségről beszélünk, vagy különbségről beszélünk, ez csak egy kicsi árvízecske. Itt a Közép-Tiszán ugye összesimultak már a Felső-Tiszai árhullámok, és ténylegesen végig így kint volt a gátlábánál a víz. Ki lehet ereszteni. Most ez a kacsatól, ez ennyire zavar.
Semmennyire.
Vidéki hangulat.
Legalább a vízes élőhelyeket mutatja, úgyhogy...
Igen, hát a régit. Na, minden esetre, tehát ehhez képest kell értelmezni egy 100 000 köbméternyi kieresztést, vagy ezeket a víz visszatartásokat. Hangsúlyozom, amit a jelenlegi potenciálum belül lehet, és erre vonatkozott a kérdésed, hogy a jelenlegi rendszeren, vagy realitáson belül nem lehet jól megoldani ezt a kérdést. Nincs meg a megoldása, mert ezen a rendszeren belül, hogyha mindez a rendszer igaz, és így van, ahogy van, akkor nincs meg a megoldása, azért nem sikerült eddig megoldani. Most erre mondtam most a tervezőasztalnál, mert az egyeztetések, tárgyalások megkezdődtek valóban, tehát a határozaton látszik egy nyitás a vízügy felső vezetésében, sokkal inkább mondjuk, mint az agrárium felső vezetésében, aki ugye a kulcsszereplő lenne, de azt is meg kell említeni, hogy a Nemzeti Agrárkamara roadshowjában, ami erről szólt, ugye ott határozottan elmondták ezeket a számokat, meg hogy változtatni kell. Ez nagyon érdekes helyzet, mert az agrárium a vízügyre mutatott, a vízügy meg az agráriumra mutogat, hogy miért nem sikerül változtatni, és én innen azt mondom kívülről, hogy mind a kettőnek igaza van sajnos, tehát igen, miattuk nem sikerül változtatni, és viszont pedig nagyon kéne változtatni. Tehát például ebben a tározóban is, amiről most szó van, hogy a 100 ezer köbméter kiment, ez a jártéri szintre a mentett oldalon, úgyhogy a földvévonalon belül, mert ez egy VTT tározóban van, tehát kiépítették 10 pár éve a 20 milliárd per 1/3 forintért a VTT tározót, Tiszarofi tározóra van szó, amiben épült tájgazdálkodási, illetve vízleeresztő zsilip, ami lehetne tájgazdálkodási rendszert is csinálni. Született rá tanulmány pont 20 évvel ezelőtt egyébként, hogy hogyan kéne csinálni. Ehhez képest most először kieresztettek 100 ezer köbméter vizet úgy, hogy ebbe az infrastruktúrába a mostani, tehát mindenféle egyéb műszaki hozzáállás, szólás vagy beavatkozás nélkül a jelenlegi infrastruktúrában 20-30 millió köbméter víz elfért volna ebbe a tározóba a területeken, azokon a területeken, aminek a mezőgazdasági művelése maradt az, ahogy eddig volt, tehát szántóföld, ami nem tájazonos, nem a tájpotenciálhoz nem igazodó, úgymond az agrár alkalmassághoz nem igazodó művelés, nem a talajok miatt elsősorban, hanem a morfológia, a szintek miatt, a magasabb rendű tájműködés miatt nem igazodik a jelenlegi tájhasználat az agrár potenciálhoz, tehát a tájpotenciál az agrár használat, ha tetszik az agrár értelmezése a tájnak, és itt kéne nagyon lépni, és ez a lépés hiányzik a szakmából. Hogy ezt átlássuk, egyébként az elmúlt években egy nagy előrehaladás van, ugyanis ugye 22-ben nem volt hát 1000 milliárd fontos hazárkát, tudjuk, ugye, nem volt, már hogy a hivatalos állami adat szerint nem volt sikeres a mezőgazdasági termelés ilyen szempontból, tavaly pedig a piaci körülmények miatt, tehát nevesül ugye az olcsó ukrán gabona bejövetele miatt, tehát a felvásárlási árak, a magas input költségek mellett, tehát a bekerülési költségek mellett, az iparszerű termelésnek a szükségszerűen magas költségei mellett nem volt rentábilis a mezőgazdasági termelés, tehát válságban van a mezőgazdaság, kéne valamit csinálni, közben természettudományosan is ugye már a cikkek megjelennek, hogy csökken, romlik a agrár újság szerint a terméshozam az agráriumban, tehát igenis kéne valamit csinálni. A talajtani társaság elnöke, dr. Dobos Endre most már tényleg nagyon hatékonyan bemutatja, hogy a szántóföldi művelés hogy teszi tönkre a talajokat, tehát nem jó a talaj, a saját létfeltételeit éli fel a szántóföldi művelés, így ezzel, ahogy most az elmúlt évtizedekben csináltuk. Ezzel együtt nem látszik nagyon a változás. Van egy-két fecske persze, aki elkezdte gazdálkodó, felfogta, nagy sikerül volt januárban a talaj megújtó gazdák konferenciája. Tehát igen, sőt a nagy multicégek is ezen a piacon megjelentek, tehát hogy érdeklődnek, tudjuk, hogy a Nestlé, mint nagy felvásárló, az ő beszállítóinak már pedig van egy átállítási programja, hogy erre az újféle talajművelésre vagy hozzáállásra az ő beszállítóit rávegye, vagy átállítsa a gazdaságokat. Tehát ezek úgymond komoly eredmények, mégis, hogyha végigmegyünk mondjuk egy Eger-Tisza útvonalon, akkor nem látszik a tájképén és a táj állapotán, hogy elindultunk volna a változtatás felé, tehát összegezve, hogy lenne helye ezeknek a többletvizeknek, amikor télen összegyűlik a víz, amikor úgymond aratása van a víznek, aradási időszaka van a víznek, amikor be lehetne gyűjteni, tározni a vizet a száraz nyári hónapokra, akkor ezt megtennék. Hanem az látszik, hogy levezetik ezeket a vizeket. Ugyanúgy van egy-két kirakat, meg próbálkozás, meg ilyen-olyan projekt, néhány litert ugye kieresztenek, de hát ez csepp a tengerbe, tehát ez nem olyan, mint hogyha egy gyertyát behozunk tél végén az egyébként kiépített kályhánkba, megjegyzem, ami nem elég, tehát komplett fűtésrendszert kéne építeni, amire van lehetőség, de nem csináltuk meg, na most akkor erre dicséretet várunk, hogy behoztunk egy gyertyát, hogy na majd most már akkor megoldottuk.
Balogh Pétert, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét hallották Nagykörűről. Gyöngyösen kilépve az állatkertből egy jól látható tábla hívta fel a figyelmemet arra, hogy innen 9 kilométerre egy érdekesség található Károlytáron. Meg is néztem.
Magyar Balázs vagyok, Gyöngyösoroszliban hoztam létre egy ásványok háza múzeumot, amelynek fő célja, hogy az embereknek ebben a technikailag fejlődő világban ne csak a számítógép billentyűzete maradjon, hanem megmaradjon az a tisztelet is, és az a hozzáállás, hogy a természetet védeni kell, szeretni kell, ásványokat, amelyekből készülnek akár a számítógépek csipjei, azokat keressük, gyűjtsük, és tiszteljük azt a természetet, amely körbevesz bennünket.
Milyen típusú ásványok ezek? Vulkanikus eredetűek, vagy üledékesek, vagy hát átalakult is?
A nagyon nagy része az vulkáni tevékenységhez kötött természetesen, tehát a vulkáni tevékenység során lehetséges olyan ásványképződés, amely megrekedt mélyében a földben, különböző úgynevezett stókverkekben, itt főképp a savanyú gránitokban képződött itt ásványokra jellemző ez, de egy Gyöngyös-Oroszliban is az andezit vulkánosság az gyakorlatilag a későbbi kihűlés és az úgynevezett posztvulkáni úton működés során a képződött repedésekben hozta létre ezeket az ásványokat, tehát vagy teléres, vagy pedig ilyen hidrotermális ércesedés formájában. Szerencse volt Gyöngyös-Oroszliban az, hogy a vulkáni kőzetek általában savasak kémhatás szempontjából, viszont Gyöngyös-Oroszli térség alatt alapvetően mészkő található nagy mélységben, és ez a két kőzetnek a találkozása, vagy ezeknek a hidrotermális oldatoknak a találkozása adta a lehetőséget, hogy itt ilyen csodálatos ásványok rakodjanak ki, és igen, nagy részük, például a manganokalcitok, azoknak ott van bent a kalciumkarbonát, tehát a mészkőből kioldott kémiai elegyrész, és ez biztosította az ásványok házának is egy Mátra csillaga nevezetű ásvány létrejöttét, amely egy csodálatos manganokalcit, és azt lehet mondani, hogy ez világviszonylatban is egy igen ritka, nagyon szép halvány rózsaszín ásványtársulást jelent. Sajnos az egy nagy tömbből már csak ez az egy maradt itt Magyarországon, a többi az külföldre került.
Itt megtalálható most?
Igen, igen, természetesen megtalálható. Rögtön az első szekrényben található, és külön jelölve van, hogy ez a manganokalcit, Mátra csillaga, a 200-as Malomérc kukkel feltörés területén lett megtalálva, és utána lett itt ezen a területen elhelyezve. Természetesen én adtam neki, nekem nagyon sok olyan ásványom van, amelyikhez emlékfűződik, és ezeket az emlékeket ez valamilyen formában megörökítem. A másik egy hasonló, amelyik szintén ugyanebben a szekrényben található, az pedig úgynevezett téli Mátra nevet kapta, hogyha az ember télen a Mátrában jár, és ilyen mínusz 15 fok körüli hőmérséklet van, és esetleg teli hold, akkor érdekes módon a teli hold nem egy ilyen sárgás fényt vet a hóra, hanem ilyen halvány, lilás, kékes színben tündökölnek akkor a hókristályok, és ez az ametiszt ásvány, ez nagyon szépen tükrözi a maga halvány lila színével azt az érzést, amikor itt a hideg az ember esetleg este vagy éjszaka egy utat tesz itt valamilyen ismert erdős környezetben.
A hidrotermális megjelenések mellett még azért gondolom, hogy sok minden más is van, tehát fémes gyűjtemény is van.
Ugyanúgy így van, a hidrotermák azok érceket is szoktak létrehozni, tehát Gyöngyös-Oroszliban...
Tehát aranyezüst például.
Így van, aranyezüst, vagy például ugyanúgy itt található az a cinkszulfit, tehát a cinkásvány vurcit, amely Gyöngyös-Oroszliban a legutolsó bányából kihozott érces vagonban volt található, tehát Csillében volt található. Ennek igaz, hogy nem adtam nevet, de ezen kívül van még két olyan ásvány itt, amelyik egy-egy ilyen bányászati szomorú emlékhez kötődik. Például egy csodálatos mangán, olyan sávos mangánérc, amely pedig az Urkuti bánya bezáráshoz kapcsolódik. Úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásvány volt. Én gyakorlatilag, amikor meghallottam, hogy bezárták a bányát, akkor elmentem Urkutra, és az utolsó Csille, amelyik felkerült, abból kiválasztottam az egyik legszebb darabot. De ugyanúgy a Recski bánya bezárásnak is a csiszolt ásványai, és úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásványrögök is csiszoltan, metszetben megtalálhatóak itt a kiállítás területén. Tehát ennek már ilyen olyan történeti értéke is van, hogy külön megnevezve az, hogy ez az utolsó bányából kijött Csilléből származó ásvány.
Huncutkodok itt magamban, kővágó szőlősről biztosan nem hozott követ.
Kővágó szőlősen nem hoztam, igen, követ, de például Velencei hegységből Pátka, Szűzvár térsége, ott is bánya működött, vagy Szabadbattyán, Szárhegyi ólombányából is ugyanúgy megvan, de ugyanúgy megvan például Ruda bányáról is az utolsó bányászati emlékek, amelyek abból a területről származtak.
Csak a hallgató kedvéért, aki nem tudja, ugye az Urán ércről volt itt szó, kővágó szőlősről. Tehát akkor szintén minden bányából van itt, ami jelentősebb volt az elmúlt évszázadokban Magyarországon.
Igen, így van, és még tervezem azt, hogy nem csak a ásványokat fogom itt kiállítani, hanem létre szeretnék hozni egy úgymond Magyarország minitérképet, amelyiken beszeretném mutatni azokat a kőzeteket, amelyek Magyarországon találhatóak, abban különböző földrajzi elhelyezkedésükben, amelyekben annak idején volt. Hiszen Komlósi György, aki annak idején a Központi Földtani Hivatal utolsó elnöke volt, az unokáitól én megkaptam Magyarországnak azt a térképét, amely a akkori bányajáradéki területeket mutatja be, és ezt a térképet szeretném én létrehozni olyan módon, hogy azokra a területrészekre, tehát akár Balatonfelvidék, akár Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Aggteleki-hegység, azokat a kőzeteket, vagy akár Nyugat-Magyarországban Sopron-Kőszeni-hegység területéről származó kőzeteket bemutatni, hogy lássák, hogy milyen értékes azért az a magyar táj, amelyik biztosította akár a vasútnál a zúzott követ, vagy az útépítésnél a makadámköveket, vagy akár a különböző egyéb építkezésekre a betonnak egyik fő alapanyagát, a mészkő-dolomi törleményt, vagy pedig hozzá a homokkavicsot is. Vannak olyan országok, ahol például a homokkavics beszerzése iszonyatos nagy gondot jelent, és gyakorlatilag őrölni kell, zúzni kell azt a követ, és azzal tudnak például vakolni. Mi ebben milyen gazdagok vagyunk, hogy ott van egy Dunánk, amelyik adta ezt az értékes kavicsleplet, és ezt nagyon sok helyen tudjuk bányászni.
A Tiszánk is egy kicsikét, ugye a nyírséget csak ő töltögette, meg a többi mellékfolyók, de azért elég sok minden van itt ebben az országban is. A térképet hogyan tervezi? Azt, hogy hatalmas nagyban, vagy elektronikusan?
Nem. Ez úgy, hogy meg lehessen tapintani azokat a kőzeteket, tehát ez körülbelül egy olyan 50 négyzetméteres térképre gondoltam, amelyiken kiállítva és folyamatosan gyűjtöm ehhez még a mai napig is ezeket a kőzeteket, úgyhogy sokszor egy kicsit bolondnak gondolnak, amikor a személyautóval a csomagtartóba pakolom be az 50-70 kilós kődarabokat, de ezeket mindenképpen célszerű bemutatni, hogy Magyarországon tudjuk azt, hogy mi egy Balatonfelvidék, bazalt vulkánossága, mi egy szintén Balatonfelvidéki, akár mészkő, dolomit, egy Balatonfüred környéki tüsköves mészkő. Szóval ismerjük meg ezeket, vagy mi az, ami a Kőszegi-hegységben előfordul, ez a fillites, felgyűrődött kőzetek, tehát ezeket ismerjük meg, és lássuk azt, hogy ezek hogyan helyezkednek el.
Magyar Balást hallották, a Károly-Tárói Ásványház alapítóját. Folytatjuk műsorunkat egy hortobágyi örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmadújvárosban születtem.
Na, azt hiszem, hogy már egyszer találkoztunk. És
biztos tudtam, találkoztunk, mert hogy... ott is jártunk már, annak én ezt járok énekelni. Na,
de itt.
Ja, itt is.
És tavaly azt hiszem, hogy énekelt egyet, ott még a tornácon.
Igen, énekeltem, igen.
És akkor most eljött, de nem énekelni most.
Énekelhetek most is, de nem kértek fel, akkor...
Gyakran jár egyébként mostanában van ideje?
Van időm, hát most mondjuk már most egy lábom van, csak már egy 6 hónapja, addig mindenütt ott voltam, most is szoktam menni, megyek, ahova hívnak.
Hol volt ön pásztor?
Hortobágyon, lényegében Balmazújváros környékén, de voltam a Hohaton is, ha tudod merre van.
Valat ott áll meg.
Igen, na mind, ott is voltam valameddig, de Újváros környékén voltam lényegében. Ott is születtem, meg ott.
Milyen állatokra vigyázott?
Mondhatnám, hogy minden voltam. Csikós gulyás, de bőkép juhász.
Ugye a csikósok magasan forták az orrukat,
igen,
nem?
Hát már aki voltam, már én nem azért mondom, de voltam ideig, óráig csikós is, úgy azért mondom, hogy tehát mindenfélét, de zömmel a jurnál voltam.
Mennyi volt, hány darab?
Hát mikor mennyi, úgy mondom, a fejőzből 250 darab volt, egy norma, így mondjuk, a meddőből meg 500 darab. Úgy egy norma, úgy mondom, tehát egy embernek annyit kellett gondozni.
Portobágyon nem nagyon kellett körmölni, gondolom.
De hogy nem kellett. Kellett, sántultak, úgy mondom, hát körmöl, tehát lényegében sántázni kellett, nem is annyira körmöl, hát körmöltünk is, de már elmondok itt egy témát, hogy ugye 20 éves koromig maszek magángazdálkodó, vagy maszek, akkor még nem mondták, hogy maszek magángazdálkodó volt, egy kis földünk, meg jószág, 50-60-70 darab imunk volt. Nem ismertem a sántát, majd mikor a nagy üzembe kerültem, akkor ott már azt voltak.
Általában nem akkor sántult le, hogyha istállóba tartották?
Nem tudnám úgy mondani. Istállóba tartottuk mink is egyébként, mert azért mondom, hogy valahogy abban az időben nem sántult. Nem ismertem a sántát, majd mikor 62-ben mentem, úgy közben 58-ig voltam katona, 60-ig. Akkor ott leszereltem, ott mentem a tejjedbe, mert akkor ára megszűntem a haszegság, ugye. Na mindegy, már csak azért mondom ezt, hogy 59-ben volt a tagosítás, ugye akkor mindenkit befosztak a tejjesztjében, a lényeg az, mert leszereltem, akkor már a tejjesztbe mentem most. Ott voltam ideig óráig Csikós, és úgy mondom, után csípeltünk, arattunk még abba az időbe. Ott így ősszel mondom, megyek egy jószág mellé. Ott akkor mentem el a juhó egy másik helyre.
Melyik volt a nehezebb, a juh vagy a csikóság? Jugászat vagy a csikóság?
A birkát jobb szerettem, bár nehezebb volt, ha úgy mondom, mert ott fejtünk annak idején. A 250 darab juhot meg kellett 200 napjába fejni, ott fogni is, meg fejni, csak én nem próbáltam, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen az a fejét.
Kézzel?
Úgy bírom, vagy 10, vagy inkább 20 éven keresztül fejtem.
Nem egy egyszerű munka volt egyébként, ugye a kezét nem rángatt el egy cseppet.
Nem, de azért még hál' Istennek nem reszket a kezem annak ellenére, hogy 85 vagyok.
500 meddővel, hát bizony gondolom, hogy azzal volt elég gond, de a fejőssel is.
Igen, sőt arattam, kaszáltam, még egy szezont a csíplőgép, az akkori csíplőgép, hogy dolgozni kellett a kívit. Nem láttál, lehet, hogy láttál.
Betetni kellett
azt a meg, hát, igen, de...
Kívét kioldani, betenni.
Igen, úgy, mint addig mondom, még az is egy szezont végig. Tehát nem sért ki a kedemből a munka, úgy mondanám.
Az állatok mellett minden napot kellett lenni. Hajnaltól
estig. Ilyen nappal volt, mikor ilyen nappal ott voltunk.
Ja, vele. Akkor.
Nem, akkor is, de nyárban is, mikor kint voltunk a legelén, ugye akkor este, mit tudom én, 10 óráig legeltettük, ott beállítottuk, mert nem mindig volt hodály meg karám, hanem csak úgy szabad ég alatt, azt akkor hát bizony ébren kellett aludni, hogy elindult a szúnyog, elhajtsa, meg mit tudom én. Tehát aki ezt nem próbált, el tudja képzelni, hogy...
Ugye az időjárásnak ki volt téve mindig.
Mindennek ki volt, meg a szúnyognak, meg a mindennek, tehát a lényegében.
És amikor nagy szárazság volt a legeltetés, hogy ment? Egész nap jártak a juhok,
megálltak? Egész nap, úgy bizony, meg sem nagyon álltak, igen. Igen, bár általában már úgy mondom, már mikor a nagy üzemben, már a TSZ-ben útnak, ugye akkor általában tallóra, mert ugye úgy mondanám, a központ például ott mi környékünk, Nagyhárt meg Jenőház, ott ahol volt a központ, hogy akkor hazamentünk oda a tallóra, akkor most ha nem volt már mit legyen, akkor volt, hogy egy darab lucernát is megengedtek, hogy ráengedhettük. Meg után jött a silózás, meg a ripásás, meg a... Tehát mentünk egyik helyről a másikra lényegében. Akkor tehát nagyon szárazságban úgy annyira nem voltunk innen a gyepen.
Pásztor étel, főzőverseny van. Gondolom, egy párszor főzött magának.
Igen, főztem én magamnak is, másnak is, már olyan nagyobb csapatnak is, de magamnak minden nap főztem. Minden főképp tésztalevest szerettem legjobban. Úgy mondom, most is megfőzöm minden nap, már elmondom minden. De slambutor is főztem, de az inkább ritkábban.
Németi János örökös pásztort hallották a kesznyéteni Szamárhát pusztáról a pásztoréttel főző versenyen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Never gonna fail, never gonna fail, never gonna fail, never gonna fail.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!